mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Folytatjuk műsorunkat. Nem sorozatlövőn készülő, özönvízszerűen érkező kínai villanytömeggyártmány. Nem puccosan nagyképű, közben hullázó minőségű germán elektromos fejlesztés, hanem egy valódi kékvérű, luxusban egyedi és műszakilag megsüvegelendő, önálló kategóriát teremtő európai ingyenség. No és francia. A DS8 a Stellantis házi prémium istálójának csúcsmodellje, amely nem akar sportosabb lenni a sportautóknál, nem akar távfutó versenyt se nyerni. Kerüli a tömeggyártás cucat megoldásait, ahogy minden elemében különutas világot igyekszik létrehozni. Nem is SUV, de nem is limuzin vagy kupé. De a végeredmény vizuális teli találat, technológiailag élvonalbeli. Kényelemben luxusban főúri, a 750 km-es hatótávja pedig csúcskategóriás. A kínálat alapján háromféle elektromotoros, kétféle akucsomagos autó valódi ízlésformáló, elegáns arisztokrata. Hangulata, karizmatikus stílus alapján Bentley is kicsit Rolls-Royce-os, a célközönség és a versenytársai alapján inkább még csak megfizethető kategóriás Audi, Mercedes-ek és BMW-k kasztját gyarapítja. És már itt van Magyarország útjain, ez a lényeg. Hogy miért is nevezhető a francia autógyártás csúcsának a DS8, azt most megtudhatjuk Kanalas Gergőtől, a DS magyarországi márka igazgatójától. Köszöntelek a stúdióban, szervusz!
Szervusz!
Remélem nem vetted zokon ezt a kis szövegjátékot, de muszáj volt egy kicsit megvillantani ezt a különleges gyémán csillogású valamilyen autót, ami sehova se sorolható. Tényleg nem sorolható. Egyébként nagyon hiányzik szerintem az elektromos autópiacon a limuzin, de ez nem az. De mégis oda húzza az ember tekintetét, mint amit még régen megszoktunk az utakon, és már nem nagyon látunk.
Igen, egy elég egyedi autó lett. Ugye az volt a cél, hogy a DS megmutassa, hogy ezt az egyediséget, amit eddig is képviselt, egy nagy autóban hogyan tudja átültetni. Ezért egy ilyen, hát közel 5 méter hosszú nagy autó készül, de tényleg nehezen kategorizálható. Maga a gyártó egy kupé SUV-nak mondja, egy kicsit nyújtott a tetővonal, az autó hátsó része, de közben ez egy ötajtós karosszéria, bizonyos szögekből limuzinos, úgyhogy ahogy mondtad, több kategóriában játszik, de mégis azért ez egy felső kategóriájú autó egyértelműen a méretei alapján is.
Nekem egyébként így profilból, féloldalnézetből egy kicsit Bentley-s utánnézést látok. Előről kifejezetten Rolls-Royce-os, megint is, meg hátulról is.
Szerintem azért is gondolod, mert van egy olyan opció az autóhoz, amit ha megrendelünk, akkor az egész motorháztető egy ilyen hangsúlyos fekete bevonatot kap a tetővel együtt, és ugye ezt viszonylag ritkán látjuk széria autóknál, és ettől egy plusz eleganciát kap a modell.
De nem csak a színezésben van különlegesség, hanem maga a fényrendszerével is, hiszen elől-hátul különleges Igen. játékokra képes ez az autó éjszaka.
Igen, a DS-nél, ugye már a régi DS-nél is a lámpatesteknek nagyon nagy szerepe volt, gondoljunk vissza a régi Citroën DS-re is a kanyarkövető fényszoróval. Ugye nyilván van egy biztonsági funkció, de a látvány szempontjából is fontos, hogy milyen lámpatestek vannak az autón. Itt ezek elsősorban ilyen függőleges nappali menetfények elől és hátul is nagyon élesek. Ezeknek az is a neve angolul, hogy light blade. De nem csak formailag teszik érdekessé az autót, hanem a légellenállás szempontjából is nagyon nagy hangsúlyt kapnak.
Nekem az autóról elsőre, hogyha körbejárom, és ezt körbejártuk, vagy volt egy bemutatótok, azon részt vettem, Igen. még nem volt módon kipróbálni, de nem sokára remélem, hogy tudok vele néhány kört tenni. Szóval, ha körbejárom az autót, az jön le róla, hogy ez egy teljesen egyedi autó. Tehát minden porcikája olyan, amiben nem köszön vissza egy másik autó, vagy másik modellből.
Igen, így van. Kívül-belül nagyon egyedi, nagyon kidolgozott, látszik, hogy nagyon sok munkaórát öltek bele a formatervezésbe, és szerintem az autó utastere legalább annyira megdöbbentő, mint a külső megjelenése.
Mert hogy akkor a külsejével szerintem végeztünk, mert nagyon nem tudunk róla mit mondani.
Igen, igen, egy nagyon éles formavilág, elől-hátul eléggé, hát nem tudom máshogy, mint hogy rengeteg él látható az autón, ami egyrészt markánssá teszi, másrészt jó a légellenállása.
Hiszen kimagasló a légellenállási tényezőre, a 0,24 a CB érték. Igen. Hát egy ilyen böhöm nagy limuzinszerű kupés terepjáró, nem tudom minek nevezzük, szóval egy ilyen autónál ez nagyon kevés.
Ugye az autó alapvetően villanyautónak készült, és az
ez
volt
az első a márkának, ugye?
Ez ami kimondottan annak készült, és csak ilyen hajtáslánccal jön, és ugye nagyon, tehát mindent megtettünk azért, hogy a hatótáv ezzel az akku kapacitással a lehető legnagyobb legyen.
Arról mindjárt fogunk beszélni, de akkor most már üljünk már be a kormány
utastért.
Mögé.
Igen.
Tehát mi az, ami különlegesség? Hát itt nekem csak fotó áll rendelkezésemre, és...
Szerintem rögtön a kormány. Tehát,
az
hogy ez az X-et formázó kormány közép. Elsőre be valamikor én megláttam, nagyon szokatlan lett, de amikor ülünk és vezetjük, egy kicsit ilyen hajószerű élményt nyújt vizuálisan.
Kapitány.
Mint a kapitány.
A hídon.
A hídon, igen. Nagyon érdekes, nagyon egyedi. És a műszerfal meg végtelenül egyszerű, letisztult formákból épül fel. Középre szépen integráltak egy lapos, széles érintőképernyőt, tehát nem dominál, nem az rögtön, amit meglátunk, viszont nagyon elegáns üvegborítású érintőképernyőt kap, nagyon sejtelmes hangulatfényt kap a műszerfal, és kárpittól függően a belső fémek is nem a hagyományos króm vagy alu, hanem egy picit az aranyba hajló, egy nagyon finom felületet kapnak ezek a fémbetétek is. Alkantara, valódi bőr, ökobőr, tehát ki mit szeret, kinek mi tetszik, választhat.
A kormányról az jutott az eszembe, hogy akkor lett volna igazán nagy dobás, hogyha visszahozták volna az egykori Citroennek a középen.
Egykülös?
Egykülös, ami állt középen, és csak körbetekert az ember a kormány külső részét. Tehát nagyon érdekes volt.
Igen, az egy valóban.
Kicsit zavaró volt az első pillanatban, de aztán megszokta az ember egy egyedi megoldás. De ez is nagyon szép, és egyébként nekem az egész műszerezettségről, tehát a vezető előtti területről az jut az eszembe, hogy nem olyan extravagáns, mint amit most már megszokunk lassan, hogy jönnek a kínai autók, ott már minden van, de akár a Mercedes S osztályát gondoljuk, hajlított hatalmas
csupa
fekete.
Csupa képernyő minden
nem,
az autókban.
Ez egy olyan, mint egy klasszikus svájci analóg óra, egy elegáns óra. Pont úgy néz ki, nem azt jelenti, hogy ez minden analóg, persze ez így digitálisan van megoldva, de annyira visszafogott, annyira letisztult, és igyekszik az eleganciára, hogy tényleg ilyen analóg órára emlékeztet.
Igen, a kormány mögött van egy nem túl nagy digitális kijelző a fő funkciókhoz, azért is csak ekkora, mert az autó mindent a szélvédőre vetít, színesben, nagyban, és nem akarták a formatervezők, hogy a középkonzolt egy óriási álló képernyő uralja, ezért azt is rendkívül elegánsan oldották meg.
Még annyit visszakötnék az előzőhez, mert közben megtaláltam a jegyzetemet, hogy 60-70 kilométert nyert
a gyár
azzal, hogy nagyon különleges szélcsatornás vizsgálatnak vetette alá a karosszériát, tehát ez a bizonyos CV 0,24 az azt is hozta, hogy még 60-70 kilométert rá tudnak tenni a teljes hatótávra. Így lesz aztán 750.
Így lesz 750, igen.
Jó, viszont miután a 2015-től a Formula E-be is részt vesz a DS, ez azért nagy dolog, ott azért van technológiai háttér. Hát nem véletlen, hogy ebbe aztán beépített mindent a gyár.
Igen.
Háromféle motor, kétféle akucsomag, ez aztán van kínálat.
Igen, ugye az autó csak elektromos, a belépő változatban van egy 230 lóerős villanymotor, ezzel nagyságrendileg 550 km a WLTP hatótáv. Ennek az akupakja, ez 74 kilowattórás. És akkor van egy nagyobb akupak, az közel 100 kilowattórás. Ezzel érhetők el ezek a nagy hatótávok, amiről te is beszéltél. És ez a nagy aksis, ez létezik első kerekesként, vagy összkerékhajtásúként. A legnagyobb hatótávot első kerékhajtással kínálja. Ez akár elérheti a 750 kilométert. Az összkerekesnél a nagyobb tömeg miatt egy picit kevesebb a hatótáv, az olyan 680 körül.
Én valahol olvastam a, elnézést, a gyári anyagban, hogy a nagy hatótáv mellett van még két különleges tudása ennek a hajtásláncnak. Az egyik a fogyasztás. Még a nagy hatótávolság ellenére is 15,9 kWh 100 km-es fogyasztást mértek VLTP szabványos módon, és ebben benne volt az autópályás használat is.
Igen.
Tehát még egyszer ízlégesük, 15,9 kWh 100 km-en autópályázva is. Tehát ez azt jelenti, hogy ha otthon töltjük, és a 36-38 forintos áramból beszorozzuk, akkor igazán fillérekre jön ki egy 100 km-es út megtétele. De ami nagyon fontos még, hogy autópályázás közben 120-as tempót tartva is 500 km feletti hatótávot tud az autó.
Pont ez volt a cél, hogy a legnagyobb hatótávú változattal.
Tehát ez nem egy városi életos autó.
500-at el tudjunk menni 500 kilométert autópályán. Ez számos teszt igazolja, ezt annó sajtóhírekbe is lehozta a márka. Európában, több országban végeztek ilyen teszteket. És hát 500 kilométer az már valóban olyan, hogy ezzel már bevállalhatók hosszabb utak is.
Hát hogyha nem autópályázunk Magyarországon, nem mindenki jár autópályán, de ha egy-egy szakaszon halad, és utána lemegy róla, és megy egy másik településre, napokig lehet használni egy töltést.
Igen.
Napokig, igen. Persze az sem mindegy, hogy a töltés hogyan néz ki. Hány kilovattal lehet tölteni, mert ugye a töltési sebesség is nagyon lényeges egy autó választásánál.
Igen, ugye villámtöltővel a maximális töltési teljesítmény a 160 kilowatt. Nagyságrendileg...
De ez viszont tartós 160.
Igen, viszonylag nagy tartományban.
Ugye, hogyha 15 és ha, úgy 20 és 55...
20 és 55 között rendelkezésre.
Akkor viszont tartósan 160 kilovattos. Az azért nagy dolog, mert volt módom néhány elektromos autót tölteni, és hát őszhajszáraim jelentek meg.
Ezzel,
a gyári adatokat messze meghaladó időt kellett ott töltenem.
Ezzel nagyságrendileg 10 perc alatt akár 200 kilométert nyerhetünk egy megfelelő villámtöltőn.
Hát igen. Mondjuk ezek a gyári adatok, tegyük hozzá.
Persze. Tehát,
sok optimális helyzetnek kell passzolni, hogy ez összejöjjön, de azért nekem mégiscsak szöget ütött a fejembe, hogy ki lesz az, aki egy ilyen luxus autót választ az elektromos világban, amikor most tényleg özönlenek a jobbnál jobb kínai és még jobb európai elektromos autók. Ebben a kategóriában ráadásul ott van a prémiumnak a csúcsa.
Igen. Szerintem azok, akik megtehetik, hogy bármelyik prémiumot válasszák, de azért nem szeretnék, mert szeretnének egy kicsit kitűnni a tömegből, vagy megmutatni, hogy kifinomultabb az ízlésük, szeretik az autójukban is megmutatni az ízlésvilágukat. Nekik való a DS numero 8. És igazából minden paraméterében hozza azt, amit mondjuk a német prémium villanyautók hoznak, csak egy nagyon más stílusban.
A stílus az egy dolog, de mert az nagyon fontos egyébként mai világban, pláne amikor sok a ronyrázás, meg a különbség, de hát a kényelem, meg a biztonság, meg a tartósság, az is nagyon fontos. Ugye, hogyha egy ilyen autóban megjelenik valaki, akkor azért oda figyel mindenki. Ma már nagyon sok, most nem mondok márkákat, de mindenki el tudja képzelni, milyen csúcs német márkák léteznek, amiből kipattannak egyre többen. Egyre megszokottabb lesz a helyzet. De egy ilyen autó, ha föltűnik, pláne, hogyha este van, és mint hogyha egy kivilágított kamion érkezne, villog minden.
Megáll a forgalom, igen.
Ott odafigyel mindenki, és aztán ugye, ha kinyitja az ember az ajtaját, és betekintést nyer még ebbe a kivilágítottat belső térbe, és hát szeme száján nyitva marad mindenkinek.
Igen. Egy szinte már egy kis túlzással egy műalkotás kívül-belül, tehát akinek ilyen irányultsága van, szerintem őket tudja azonnal megvenni ez az autó.
Elektromos autó nincs asszisztens rendszerek nélkül, nyilvánvalóan egy ilyen csúcsautó már csúcsminőségű asszisztencia lapul. mi, van-e valami különlegessége ezen a téren, vagy pedig ugyanazt szolgáltatja, mint a többi?
Minden tudniuk kell, ezért igazából így a vezetés támogató rendszerekből azért nem emelnék ki semmit, mert annyira standardizált már, hogy mit kötelező tudni. Amit kiemelnék, az nem is annyira vezetés támogatás, hanem inkább a vezetési utazási kényelem fokozása, hogy az autónak van egy különleges vezérelt futóműve, az, ami annyit jelent, hogy az autó orrán van egy kamera, ami valós időben pásztázza az útfelületet, és ahhoz a lengéscsillapítók a másodperc tört része alatt tudnak igazodni. Tehát magyarul keményebbé vagy puhábbá válik az autó felfüggesztése, attól függően, hogy éppen milyen úton halad.
És akkor megingás nélkül átsuhan.
Rendkívül lágy és kényelmes is lehet az autó futóműve, ha úgy állítjuk.
Érdekes, amit mondtál, mert hogyha valaki a TikTokot meg szokta nyitni, azon egyre több ilyen videót látni, kínai videóról van szó, és számunkra még ismeretlen kínai márkákat mutogatnak, ilyen elképesztő veszélyes útszakaszokon kell átmenni nagy sebességgel, és a kínai autók egyenesen átszaladnak, és azok a nagy német prémium márkák még imbolyogva mennek át. Uh-huh. Érdekes módon a DS még senki nem próbálta ki ezen. Talán nem véletlenül, és nem véletlenül csinálják a kínaiak ugyanezt, mint a DS.
Elképzelhető, de alapvetően azt gondolom, hogy ma már egy akkora gyártó, mint a Stellantis nem engedheti meg, hogy ezek a vezetéstámogató rendszerek nem működjenek. És egyébként az összes modellünkről elmondhatom, hogy akár a kettes szintű önvezetés, amit már ugye több márkában is ismerünk, elég kifinomultan működik, tehát vagy akár a sávtartó rendszer is, tehát nem érezzük brutálisnak a beavatkozást.
Automata parkolás, vagy távvezérelt parkolás is?
Ilyesmit nem tud az autó.
Nem tud.
Nem.
Hát ez marad egyenlően a kínai privilégium. Meg néhány nagy márkái még. Nem beszéltünk a csomagtérről. Nekem ilyen adatom nincs, tehát nagyon érdekelne, hogy egy ilyen...
Gigantikus.
Igen?
Több mint 640 literes. Úristen. Ugye ez egy ötajtós karosszéria, nagy hátsó túlnyúlás.
Tehát akkor a csomagtér ajtó, meg a hátsó ablak egyben nyílik akkor.
Igen, és ugye sok villanyautónál vannak ezek az úgynevezett frankok, elől is igen. Pici csomagtér pluszban, nekünk ilyen nincs.
Viszont hátul teherautó.
Hátul egy teljesen klasszikus, nagy-nagy ötajtóshoz illő csomagtér van.
Azt tudjuk, hogy milyen a technológiai felszereltsége, a hajtáslánc, de milyen... Van egyébként valamilyen kategóriázás, tehát van-e felszereltségi szintbeli különbség, vagy csak egy felszereltségről?
Nem, alapvetően két felszereltséggel dolgozik a DS a különféle modelljein. Az alapkivitelek neve Pallas, ezt szerintem sokan ismerik a régi Citroenekből és DS-ekből.
Onnan vette át.
Pallas nevet. És az egyel magasabb szint pedig az Etoal, ami csillagot jelent, és időről időre a márka előjön úgynevezett limitált kollekciókkal, és a bevezetéskor elérhető volt egy Jules Verne kollekció, ugye Verne nyomán az ő kézjegyét viselte különleges belső-külső megoldással, de alapvetően leginkább az Etoal szint ez egy magas felszereltség, amit leginkább keresnek a DS-ekben.
És gondolom, hogy egy motoros verzió az, ami a volumen.
Igen, bár adtunk már át, nyilván nem árulok zsákba macskát, a modell még elég friss, nem nagy számban adtuk el, de adtunk már át kis aksis Pallas kivitelt is, tehát volt, aki kimondottan, vagy az fért bele a keretbe, céges vásárlás volt egyébként, neki elegendő volt az a hatótáv, és amit a Pallas kivitel tud.
Egy ilyen automodell bevezetését gondolom megelőzi a piackutatás. Hogyan néz ki most a magyar piac DS8 szemszögéből? Lehet-e ebből nagyobb darabszámot értékesíteni, vagy a németek viszik, ők a hegemon márkák?
Ők viszik, és tisztában vagyunk azzal, hogy volumenben mi az a szint, amit mi esetleg elérhetünk. Ugye az előbb beszélgettünk arról adáson kívül, hogy egyetlen egy márkakereskedéssel dolgozunk, és 5 szervizponttal. Ez a márkakereskedés Budapesten van.
És elengedő?
Ahhoz úgy mondanám, hogy mivel a márka egy réteg márka, Igazából elég nehéz olyan márkakereskedést találni, aki investál egy olyan márkába, ami ennyire réteg márka. Úgyhogy mi a saját kereskedésünkkel dolgozunk, és abból próbáljuk kihozni a maximumot. Ez annyit jelent, hogy évente körülbelül egy 100-150 autó. Tehát ennél, de ez minden modell a DS-ből. Ezen belül körülbelül egy 15-20 autó lehet az, amit mi reálisnak tartunk, mondjuk a egy teljes évben a 8-asból, annál többet bevallom, hogy nehezen tudok elképzelni.
Én emlékszem rá, hogy arra az időre, amikor a Porsche-ból 26 darabot adtak el a 90-esek derekán, és akkor megjósolták, hogy lesz ez még 150, még több is, és már van is. Szerintem a DS8 is meg fogja érni azt, reméljük, hogy többet fog. Hát meg kell, hogy ismerjék az emberek, igen, nyilvánvalóan. Már akkor kapható?
Kapható, és ki is próbálható.
Köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók. Önök Kanalas Gergőt, a DS Magyarországi Márka igazgatóját hallották. Műsorunk véget ért. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.